pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
4:08 múlt egy perccel, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Én Németh László vagyok, a Trend FM mikrofonjánál a reggeli monitorban. Vendégünk pedig itt a stúdióban egészen 8 óráig Szege György, az MBH Bank ESG és fenntarthatósági vezetője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat is.
Mi már találkoztunk többször, úgyhogy azért van ez a tegeződös hangvétel. Reméljük, hogy senkit nem zavar, minden esetre azt gondolom, hogy egyszerűbb lesz a beszélgetés. Mielőtt a konkrét témára ráfordulnánk, nagyon gyors összefoglalót szeretnék kérni tőled. ESG fenntarthatóság, egy picit tegyük tisztába a fogalmakat, mit jelentenek ezek?
Jó, én a kettőt úgy szoktam megkülönböztetni, és úgy próbálom mindig elmagyarázni ismerősöknek, barátoknak, hogy a fenntarthatóság az egy ilyen gyűjtőfogalom, szokták mondani, egy holisztikus téma, amikor egy vállalat azt mondja, hogy úgy alkotja meg az üzleti stratégiáját, hogy odafigyel a környezetre, odafigyel a munkavállalóira, tehát tényleg nem foglalkoztat, most ez nem kicsit szélsőséges, de nem foglalkoztat gyerekeket, értem ez alatt, hogy olyan gyerekeket, akik azért még nem munkaképesek, vagy éppenséggel olyan alapanyagokból készít termékeket, ami fenntartható gazdaságból származik. Tehát számtalan ilyen téma van, de ez egy üzleti gondolkodás. Az ESG az annyiban különbözik, annyival lehet többnek mondani, ez ugyanúgy a fenntarthatóságnak a része. Csak még évtizedek ezelőtt is beszéltek fenntarthatóságról, ezt mérni azért nehezen mérték, nem tudták mérni, nem voltak egységes szabványok, riportok, és egy jó pár éve mind világszinten, de leginkább EU szinten olyan szabályok kezdtek kialakulni, ahol vállalatokat köteleztek arra, hogy egy bizonyos jelentést használjanak, bizonyos módon mutassák meg azt, hogy ők mennyire fenntarthatóak. És míg a fenntarthatóság tényleg az, hogy odafigyelünk a környezetünkre, a társadalmunkra, és ezt beépítjük a mindenféle üzleti stratégiánkba, szabályzatainkba, az ESG az talán annyival több, hogy ezt mérhetően kitesszük egy jelentésbe, összehasonlíthatóvá teszünk vállalatokat, és számot adunk valóban ezekről a tevékenységeinkről.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk ki lehet azt mutatni, hogy mondjuk egy bankszékház az mennyiben üzemelt tiszta energiából?
Pontosan. Tehát, hogy most már az EU-nak, amit a Magyar Számviteli Törvény is átvett, egy ilyen bizonyos, vagy ilyen speciális nevű fenntarthatósági jelentése van, ahol konkrétan ez le van vezetve, hogy az általunk felhasznált villamos energiának hány százaléka származott mondjuk szénből, nukleáris energiából, vagy éppenséggel zöld energiából, megtermelt mondjuk hulladéknak a mennyisége, az hány százaléka került újrahasznosításra, és így tovább, és így tovább. És számtalan, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az újfajta fenntarthatósági jelentés, ez közel 1200 indikátort, és az indikátor, ezt úgy kell elképzelni, hogy sok adatból jön össze, de vállalattól függ, hogy mennyit kell ebből kitenni, mi körülbelül 800 ilyen adatot, indikátort teszünk közzé, gyakorlatilag a teljes működésünket lefedi, és mindenre kiterjed.
Ami a beszélgetés aktualitását adja, az az, hogy a csoportnak a többi intézménye is, ugye a Kereskedelmi Bank, a Befektetési Bank, a Jelzáló Bank és az Alapkezelő is csatlakozott a Magyarországi Fenntartható Befektetési és Finanszírozási Egyesülethez. Mi a jelentősége ennek a lépésnek? Mit vártok tőle?
Hát talán azzal kezdeném, hogy önmagában ez a fenntartható finanszírozás, vagy akár a fenntartható befektetések, bár sokat haladt előre a hazai intézményrendszer az utóbbi években, de azért még gyerekcipőben jár. Miért is van ez? A normál napi működésben, az ügyfeleknek a gondolkodásában azért nem ez az elsődleges gondolat, hogy amikor egy beruházást valósítanak meg, vagy egy befektetést választanak, hogy bemennek akár egy bankba, és azt mondják, hogy fenntartható befektetésekből szeretnék választani. Ez részben azért is van, mert még tényleg a normál működésnek ez nem képezi egy jelentős részét. Nagyon sok olyan szabály van, ami alakulóban van, formálódik, és magában az intézmények, legyen azok a hitelintézmények, még tanulják ezt a szakmát, és az ilyen egyesületek abban tudnak segíteni, hogy egyfajta képviseletet látnak el ezeknek az intézményeknek, össze tudunk jönni bizonyos jogszabályokról, tudunk értekezni, értelmezni, tudást tudunk egymásnak átadni, nemzetközi gyakorlatokat tudunk megosztani egymással, és ezt így fokozatosan tudjuk beépíteni a működésünkbe. És ez az egyesület, ez azért fontos, mert ez is ösztönzi a bankokat arra, hogy mozduljanak el ebbe az irányba. Ez az egyesület, rövid nevén ez a HUSIF, ez számunkra azért érdekes, hogy a sok magyar fenntarthatósági témával, vagy fenntarthatósági befektetéseket, finanszírozásokat ösztönző egyesületekhez képest, ez nagyon sok, és tehát talán a legtöbb hazai intézményt magába foglalja. Itt olyan szakmai, hogy is mondjam, kollégák dolgoznak, akiket tényleg mi is már régóta ismerünk, és hitelesek számunkra, és nekünk ez azért volt fontos, mert tényleg valóban a hazai intézményeknek egy jelentős részét lefedi, és egy nagyon-nagyon komoly tudást tudott eddig ott összegyűjteni, és ezzel mind-mind segíti a mi munkánkat is.
Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egyfajta tapasztalatcsere, véleménycsere, annak érdekében, hogy ez a folyamat ez minél hatékonyabb legyen?
Így van pontosan, mert ahogy említettem is, hát most sajnos vagy nem sajnos, de azért ezek a fenntarthatósági szabályok, amik elérhetőek, jogszabályok, ezek nehezen értelmezhetőek. Annyira gyerekcipőben jár még ez a tudomány, mert említettem, hogy régen is voltak fenntarthatósági jelentések, foglalkoztak a vállalatok fenntarthatósági témákkal, csak ezeknek a szabályozottsága még nem volt olyan magas szinten. Most már ez elindult, viszont nincsen olyan kézzelfogható gyakorlat, tehát nagyon leegyszerűsítve akár mondhatnám azt is, hogy hiába ütöm fel a Google-t, vagy éppenséggel a ChatGPT-be beírok valamit, nincsenek 10-20-30 évre visszanyúló, nagyon jogszabályokkal lefedett, alátámasztott, kialakult piaci gyakorlatok, tehát ezeket most tanuljuk. És egy ilyen egyesület, ahol ennyi szervezet gyűlik össze, és ilyen komoly szaktudás van, az mindenképpen azt segíti, hogy bizonyos szabályokat jól tudjunk értelmezni, jól tudjunk alkalmazni, ez ami nagyon-nagyon fontos, hogyha vannak esetleg olyan szabályok, témák, amiket nem biztos, hogy most lehet, hogy egy kicsit sarkítva mondom, nem biztos, hogy tudjuk, hogy az teljes mértékben megfelel a meglévő szabályozásnak, vagy éppenséggel valamilyen szinten finom hangolni kell rajta, akkor egy ilyen egyesületbe tömörülve gyakorlatilag lobbizni is tudunk a jogalkotónál, és értelemszerűen olyan irányba visszük a szabályozást, ami a piaci gyakorlatokat is lefedi, és ösztönzi azt, hogy egy vállalatnak, vagy akár egy finanszírozó intézménynek ne jelentsen akkor a nehézséget a szabályoknak való megfelelés.
Itt megjelentek olyan fogalmak is ugye a nyilvánosságban ezen együttműködés kapcsán, hogy természetalapú klímamegoldások vizsgálata, aztán a zöld kötvény kibocsátások és az energiatakarékos jelzálók hitelek. Milyen egy energiatakarékos jelzálók hitel?
Hát egy energiatakarékos jelzálók hitel talán úgy lehet a legegyszerűbben fordítani, hogy amikor bemegyünk egy bankfiókba és ingatlan vásárlásra vagy ingatlan felújításra kérünk hitelt, akkor nagyon sokszor senkinek eszébe nem jut, hogy létezik úgymond zöld energiatakarékosságot támogató jelzálók hitel. Az a vicc az egészben, hogy semmiben nem különbözik, vagy bocsánat, ez így nem igaz, nem sokban különbözik egy normál jelzálók hitelhez képest, annyi a különbség, hogy van egy ilyen szakkifejezés, ez így elsőre durván hangzik, hogy egy ilyen felújításnál 30% primer energia megtakarítást kell elérni, amit úgy lehet elérni, hogyha mondjuk valaki nem csak burkolatot cserél, vagy éppenséggel azt mondja, hogy na, kicserélem az egyik nyílászárót, mert régi, hanem kimegy egy energia, ilyen auditor, aki megnézi, hogy most ennek az energetikai besorolás, hogy van ez az ABCD, stb. Mondjuk E energetikai besorolás, és a felújítást követően mondjuk ez az energia címke, ez javul B-re. És ezek a termékek léteznek, csak ezek annyira nem elterjedtek, sokaknak nem jut eszébe az, hogy jé, hogyha én ezt így megvalósítanám, egy ilyen energetikai hatékonyságú beruházást valósítanék meg, akkor az nekem részben azért jó, mert a rezsimen fogok csökkenteni, kevesebbet fog fogyasztani az az ingatlan, másrészt pedig a környezetemnek is jót teszek, tehát úgy összességében jót teszek, mert a kevesebb energia felhasználás az értelemszerűen kevesebb szén-dioxid kibocsátást fog nap végén jelenteni. Tehát sokszor nem ördögtől való dolgokról beszélünk, néha nagyon-nagyon egyszerű dolgokról, vagy akár ez a természet alapú finanszírozás is, hogy oda kell figyelni arra, hogy az, amit mi finanszírozunk, az például a körülöttünk lévő élő környezetre milyen hatással van. Ez leginkább talán egy vállalati beruházásnál merülhet fel. Csak ezek olyan témák, hogyha már egy kicsit a természet alapú finanszírozás felé megyünk, hogy ezek nem nagyon léteztek. Ezeket kézzel fogni, megmagyarázni, termékesíteni, ez nagyon-nagyon nehéz, mert csak egy egyszerű példa is be is fejeztem, hogyha mondjuk egy mezőgazdasági öntözésről beszélünk, ami fontos manapság, az nem biztos, sőt 1000%, hogy nem tekinthető fenntartatónak, hogyha egyszerűen csak kutat fúrunk, és onnan szívjuk ki a vizet, és azzal locsolunk, hanem az lesz a fenntartható, ha képesek vagyunk valahogy megtartani a leeső csapadékot, és így tovább, és így tovább. Tehát ezért nehéz, mert vannak nyilvánvalónak tűnő dolgok, de az nem mindig fenntarthatónak számít.
Tehát akkor mondjuk ne úgy működjön, hogy beröffenti a gazda a dízelagregátort, így és van. Akkor hadd menjen a szivattyú, hanem mondjuk a napelemek megtermelik az energiát.
Pontosan.
És
pontosan.
Az összegyűjtött esővizet így pedig van, szétszórja így van, igen, az okos rendszer.
Így van, pontosan.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Szege Györgyöt hallották, az MBH Bank ESG és fenntarthatósági vezetőjét. Hírek következnek Kovács Gergővel néhány perc múlva, aztán pedig folytatjuk a beszélgetést.